Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Keresztelésre készülve énekeljük a 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú dicséret második versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, amelyben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallomást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, mindig olyan nagy csoda az, amikor gyermeket keresztelünk. Köszönjük, hogy ő rá is igent mondtál, és azt szeretnéd, hogy ő is a te népedhez tartozzon. Könyörgünk ezért a gyermekért. Add, hogy felnőve majd megtapasztalja a te csodálatos valóságodat, és a te megváltásodat. Add, hogy az ő életében is eljöjjön az a pillanat, amikor megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr, és az ő személyes megváltója is. Könyörgünk a családjáért. Adj nekik bölcsességet a neveléshez, békességet és türelmet, és rengeteg szeretetet. Te rád bízzuk őket, mennyei édesatyánk, óvd és vigyázd őket. Köszönjük, hogy meghallgattad az imádságunkat. Amen. Mi a gyermek neve? Anna Flóra, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj, szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljatok helyet. A gyülekezet is foglaljon helyet, és folytassuk Istenünk magasztalását, énekelve a 464. számú dicséretünket. A 464. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni. Az első vers így kezdődik: Jöjj Királyom, Jézusom!
A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény ünneplő gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt leveléből, a levél második részéből, a 13-tól a 15-ig tartó ígeverseket eképpen. És titeket kik holtak valátok a bűneitekben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében megelevenített ővele együtt, megbocsájtván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Amen. Isten az igében szólal meg és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk és áldunk, hogy házadban lehetünk, előtted, a szentek közösségében, a gyülekezetben. Magasztalunk azért, hogy még tart a kegyelmi időnk, ami azt is jelenti, hogy van lehetőségünk hozzátérni bűneinkből, és hozzád fordulni lelki sebeinkkel. Köszönjük, hogy hozzád vihetjük vágyakozó testünk, lelkünk minden hiányát, sóvárgását és fájdalmát. Eléd jöttünk, Urunk, édesatyánk, kérve, hogy emelj fel bennünket, gyógyíts, erősíts, hogy mutass utat. Eléd hoztuk hálánkat is. Köszönjük ajándékaidat, amelyeket sokszor oly természetesnek vesszük. Köszönünk minden kirendelt, felülről adatott jót, a te áldásaidat. Magasztalunk a várandós édes anyákért és magzataikért, a közelmúltban született gyermekekért, drága fiataljainkért, minden családunkért, középkorú és idős testvéreinkért. Köszönjük egymást, ezt a titokzatos, felülről épített közösséget, a bűnös igazak közösségét, az egyházat. Köszönjük, hogy mi is élő tagjai lehetünk Jézus Krisztus által. És köszönjük, hogy hirdettetik az evangélium szerte ezen a világon, ebben az órában is, és hogy számunkra is kész vagy prédikáltatni az életnek beszédét. Eléd hozzuk betegeinket is, kérve, hogy adj nekik beléd vetett reménységet, időt, és a kedves előtted akkor gyógyulást, a szenvedéseik hordozásához pedig tűrni tudást és testi-lelki erőt. Könyörgünk, Urunk, hogy légy itt velünk, hogy a te igéd ne szóljon hiába. Amen. Az ige hirdetés meghallására készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 154. számú dicséretünket. 154. számú énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Az élő Istenek igéjét olvasom az első Jánosi levélből, a levél harmadik részéből, a 18., 19. és 20. igeverseket. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból valók vagyunk, és így tesszük bátorságossá ő előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Amen. Biblia olvasó kalózunk szerinti mai napra rendelt új szövetségi igényből hallottuk az igét az első felolvasáskor. Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levelében egy adós levélről hallottunk. Ez a kifejezés az ókor világában, a rabszolgaság korában pontosan és jól értelmezhető és érthető volt. Ma már talán kevésbé az. Az adós levél Jézus Krisztus korában is az állam által, az állami jog által elismert okirat volt, amelyen hivatalosan rögzítették valakinek a tartozását valaki felé. Ezt az okmányt, amikor az illető visszafizette a tartozását, megsemmisítették, összetépték, elégették. Ha egy adós viszont nem tudott fizetni, nem tudta rendezni a tartozását, és a vagyona sem tette ki a tartozást, akkor a hitelezőnek joga volt arra, hogy ezt az embert rabszolgaság alá vesse, eladja őt és ennek az embernek a családtagjait, és ha ez sem volt elég, akkor az otthonát is elárvelezték, és ebből kellett megfizetnie az adósnak az adósságot. Ilyenkor az elárvelezett otthonra kitettek egy cetlit, egy papírt, egy hivatalos okiratot, ez volt az adóslevél, amelyen rögzítette a pórújárt adós az aláírásával, hogy ez jogilag hiteles, törvényes eljárás volt. Kedves testvérek, Pál apostol ezt a képet használja, azonban ő nem pénzbeli eladósodottságról beszél, hanem arra utal, hogy minden ember, aki életében mulasztással élt, ez fölfogható minden ember életében egyfajta adósságnak. És minden ember szerepel egy jogi nyilvántartásban is, amelyben feljegyzik mindenkinek az ő tartozását. Mindenkinek van adós levele, ha tud róla, ha nem tud róla. Ha foglalkozik vele, ha nem. Olyan elgondolkoztató valóban az igei utalás, ha a saját életünket nézzük is, hiszen azt hiszem mindannyiunknak van bőven adóssága. Ezek legalább annyira nyomasztóak tudnak lenni, mint egy-egy komoly banki hitel. Egy-egy magas törlesztő részlet. Elrontott kapcsolataink, amelyeknek a tönkre menetelébe tudjuk, hogy bizony mi is vétkesek voltunk. Én is hibáztam. Eltékozolt évek, amik elszaladtak, mögöttünk vannak, de igazán nem volt tartalmuk, s már nem lehet visszahozni azokat. Rossz döntések, amelyeken már így utólag sajnos nem tudunk változtatni, amelyek azonban az életünk egy szakaszát alapvetően meghatározták. Gyermekeinknek, társunknak kimondott egy-egy rossz mondat, amelyet nem tudunk meg nem történté tenni. Nem tudjuk visszavonni. Elmaradt érintés, figyelem, meghallgatás és csend. Elmaradt beszélgetések sora. Mennyi-mennyi minden ott áll kinek-kinek az adós levelém. Helyzetek, ügyek, alkalmak, mondatok, amiket nem tudunk pótolni vagy kijavítani. Gyengeségeink, amelyek tékozló utakra vezettek bennünket, kárt okozva másoknak is. És már nem tudjuk visszacsinálni. Önzéseink sokasága, amikor csak magunkra összpontosítottunk, de fájdalmat hagytunk magunk után. Mi
mennyi adósság halmozódik föl egy-egy emberi élet út során. Vajon mennyi irattatott föl az én életemről? Pál apostol arról beszél, hogy mint az adós rabszolgaság korának eladósodottai, úgy mi is tartozunk, és nem tudunk fizetni. Kedves testvérek, a Szentírás kijelentése szerint minden bűn egyben tartozást is jelent. Akár tettben, akár szóban, akár mulasztásban megtörtént bűn egy-egy adósságot jelent, amelyet rögzítettek mindannyiunkról. Lényegét tekintve mind egy-egy tartozás, amikor tennünk kellett volna a jót, de nem tettük, vagy tennünk kellett volna a jót, de egyenesen a rosszat cselekedtük. Így hát adódik a kérdés, hogy mi lesz az adós levelünkkel. Mit kezdhetünk mi a tartozásainkkal? Eleget tehetünk-e a nekünk támasztott követelésnek? Református emberekként abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Heidelbergi KT segítségű hívásával tiszta képet kaphatunk, bibliai pontos választ. A 13. kérdés feleletnek ez a válasza. Semmiképpen nem, sőt, még naponként szaporítjuk a bűnt. A szomorú igazság az, hogy mi magunk a bűn kérdésünket, a fölhalmozódó mulasztásainkat nem tudjuk elrendezni. Sőt, ebbe a jogi okiratba minden nap bekerülnek fogalmak, szavak, mondatok rólunk, amikor tennünk kellett volna a jót, és nem tettük. Nos hát, mi erre Isten válasza? Hogy olvastuk mai igényből? Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségébe, ővele együtt életre keltett, megbocsájtva nékünk minden vétkünket. Kolossei szentek, ne csüggedjetek el, mert Isten készített utat, van megoldás a bűn kérdésre. Jézus Krisztus azért jött el erre a világra, az ő ajándékát azért hozta el, és ez a legnagyobb ajándék, amit ember kaphat, hogy megbocsájtotta a ti bűneiteket. Hogyan? Mikor? Nagypéntek erről beszél, hogy Jézust azért feszítették keresztre, hogy eltépje az adósság levelünket. Így mondja az ige, hogy oda szegezze azt is a bűneink lajstromát, hogy semmissé tegye az atya előtt. Kolossei és pesterzsébeti szentek, nem kell, hogy többé fogjai legyetek a múltnak, hogy a vágyaitok hangjai összetörjék a mindennapjaitokat. Van megoldás. Isten nem bűn foglyokat akar, hanem fölszabadított gyermekeket. Ezért jött Krisztus ebbe a világba. A bocsánat Krisztus legnagyobb ajándéka számunkra. Ha elfogadod Jézus bocsánatát, akkor nem vagy többé adósa sem Istennek, sem embernek, mert volt, aki kifizesse helyetted, és volt, aki kifizette helyettem mulasztásaim, vétkeim sorát. Krisztusban szabadok vagyunk, nem kell a lelkiismeretünk fogjaiként élni többé. Isten királyságában ez a rend, ez a törvény, a szeretet törvénye. Igen, testvérek, mert Isten királyságában egy más valóság igazgatja az életet. Ott Isten az Úr. A mi világunkban kihallott már olyat, hogy egy bank elengedje az adósságot. Kamatos kamattal szedi be, ha késünk. De Isten világában más a törvény. Beszél erről Krisztus. Egy példázatban azt mondja, mert Isten királysága hasonlít ehhez, és elmond egy történetet. Egyszer egy király, egy nagy, hatalmas rangú úr, aki sokaknak hitelezett, eldönti, hogy visszaszedi a tartozást. És sorba maga elé állítja az embereket. Bejön az első férfi, aki 10 000 talentum megfizethetetlen mértékű, óriási mennyiségű pénzzel volt adósa ennek a királynak. Azt mondja a király, letelt az idő, adós, fizes. Az ember összetör, a mondatok súlya alatt térdre rogy, és könyörög a királynak. Uram, adj nekem haladékot. Mindent az utolsó fillérig megfizetek, csak adj időt. Akkor azt mondja a király, vigyétek el ezt az embert, adjátok el őt, a feleségét, a gyerekeit, a házát, és fizessen. De uram, könyörülj rajtam, kérlek, adj még nekem időt. És akkor a király könyörületre indul, és azt mondja, nem kell, hogy megfizesd az adósságot, menj el szabadon. Tépjétek össze az adós levelét, szolgáim, többet nem tartozik nekem ez az ember. Ez Isten országának a rendje. Ezt az országot, ennek az országnak a valóságát, a szeretet törvényét hozta el Krisztus ide közénk. De testvérek, aki ezt a szeretetet egyszer elfogadja, annak az életébe változás, döntő változások sora kell, hogy beálljon. Mi következik Isten elengedő szeretetéből egy ember életébe, ha ezt elfogadja? Az, hogy aki Isten bocsánatából él, az bocsásson meg az ő testvérének is. Hányszor jöttünk el a kegyelem királyi asztalától, az úrvacsoránk után, valós bűnbánattal a szívünkbe. És hallottuk, ha valaki ellen valami panaszod volna, bocsáss meg neki, mint ahogy Isten megbocsájtott most itt néked. Isten elengedett neked mindent. Ne szorongasd azt a keveset, amivel a másik tartozik neked. Engedd el a másik neked való tartozását, vétkeit, azaz bocsáss meg neki. Testvérek, akiknek Isten elengedte a bűn tartozását, azoknak a szívében egy más, egy új típusú tartozás képe kezd kibontakozni. Mi lesz ez az új tartozás? Azt mondja János, idézem, szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. A hívő ember, aki egyszer elfogadja Isten bocsánatát és szeretetét, egy újfajta belső tartozást kezd fölismerni magába, hogy tartozok. Szeretné mindenkit. János ennél is messzebb megy. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta, már hogy Jézus életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a mi testvéreinkért. Aki egyszer igazán Jézus Krisztus közelébe került, aki átélte, hogy Jézus kifizette minden tartozását, az megérti, hogy egy nagy tartozása maradt csupán, betölteni a Jézus által hozott új törvényt. Ez a szeretet törvénye. Szeresd az Istent, és szeresd a másik embert. Kedves testvérek, van még egy aspektusa mindezeknek, amelyekről ritkán beszélünk. Erről szeretnék még néhány szót szólni. Ha elfogadod Isten szeretetét és bocsánatát Krisztusban, akkor bocsáss meg magadnak, és szeresd magadat is. Sok-sok keresztény embernek egyáltalán nem könnyű út, nem könnyű feladat ez. Minél jobban látja magát valaki Isten világosságának fényében, annál inkább érteni fogja, hogy én egy nyomorult, bűnös ember vagyok. És minél több és nagyobb valakinek a lelki sebe, annál nehezebben tud önmaga felé megbocsátó és önmagát szeretni tudó emberré lenni. Sok hívő ember szenved az elhalkulni sosem akaró önvád hangjaitól. Bűntartozásaink követelés és önvád formáiban ott élnek bennünk. Megint fájdalmat okoztam, megint nem tudtam betölteni egy krisztusi parancsolatot, megint elbuktam, látod, te milyen gyenge vagy, milyen semmire való keresztjén, kevés vagy, halljuk magunkról magunkba a hangot, megint nem sikerült, mennyi kifizetetlen adósságot termeltem, újra pedig hívőnek mondom magam, ó, én nyomorult ember. A Jánosi levélből, tehát másodszor felolvasott ige szakaszból arról hallunk, hogy az emberi szív gyakran bíróként funkcionál. Azaz, ítéletet hirdet nem csak másokról, önmagáról is. A saját lelkünk ítélel minket vétkeinkért, s tudjuk, hogy ennek időről időre helye van. Nagyon fontos a bűn bánat. Erről szóltunk először. Megvan a helye, elkészítette Isten, hogy elengedjük az Úr vacsorába a bűneinket, hogy elfogadjuk Isten bocsánatát. Vannak a bűn bánatnak időszakai és idejei. Ez szükséges is ekkor. Azonban Isten nem vár tőlünk örökös lelki ismeret furdalást. Nem várja. Nem akarja. Nem akar egy terméketlen keresztény életet. Mert testvérek, tanuljuk meg, hogy nem a szívünk és nem a lelki ismeretünk a legmagasabb bírói fórum. János azt mondja, Isten nagyobb a mi szívünknél. Isten nagyobb a mi szívünknél. Ha a szíved megértette, hogy Jézus eltörölte a rólad szóló vádló levelet, te se vádold magad, nem kell. Mert a vád, különösen az örökös, halkulni nem akaró önvád, egy másik világ, egy másik hatalmasság, egy másik erő fegyvere. A héber satán szó ennyit jelent, vádló, azaz ő. Tartott eszköze. A jelenések könyvébe azt olvassuk, hogy a sátán a szenteket éjjel és nappal vádolja Isten előtt. Látod, milyenek ezek a te híveid? Egyik nyomorultabb, mint a másik. Jézus legyőzte a vádlót a kereszten. Nem véletlenül hallottuk első igényben, hogy Jézus, mikor átszegezte az adós levelünket, akkor, idézem, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Kiről beszél? Kit fegyverzett le Jézus halálával a Golgotán? Hát a vádlót és a seregeit. Ezért, aki Krisztus győztes seregének a gyermeke, nem kell, hogy örökké önvádba égjen és éljen. Nem kell segítenünk a gonosznak. Nem keresztjén erény örökké szapulnunk, gyaláznunk önmagunkat. Nem keresztjén erény. Aki önvádba éli hívő életét önelvetésben, félő, hogy csendben maga is a sátán eszközévé, azaz a másik ember örökös vádlójaként fog élni. Örökké ítéletet mondva emberekről. És soha nem lesz szabad. A saját szeretetlensége, a saját ítéletei, a saját vágyai rabságában fogja élni a mindennapjait. Nem lesz sose felszabadult keresztjén, és az ilyen embernek nem jó a társaságában lenni, aki örökké vádol és ítéletet hoz emberekről. Különösen a keresztény testvéreiről teszi ezt. Ha Jézusban szabadságot kaptál, szíved felszabadulhat a vád és az önvád hangjai alól. Miért? Azért, mert Isten nagyobb a mi szívünknél. Van a szívünknél magasabb bírói fórum. Azt jelenti ez, hogy Isten mindent tud rólunk. Ő tudja, hogy az adós levelünkre fölírt szavak, fogalmak, a történetünk. Hogy ezeknek mi volt az oka? Isten pontosan tudja azt, hogy milyen bűnöket követtek el ellenünk is, ami befolyásolta az életvezetésünket, és amik ott vannak abban, hogy mi is elkövettünk bűnöket mások ellen. Isten érti az életünk bukásainak történetét és okait is. Az emberek nem, ne is várj tőlük. Isten mindenestül ért és megért téged, és megérti helyzetedet úgy, ahogyan senki más, és húzd alá kétszer, és vidd haza, ha más nem, ezt az egy mondatot. És nem vádol. Isten nem vádol. Hallod? Hát te se vádold magad. Isten a kegyelmébe fogad. Erről szól a kereszt. Szeretlek, és megbocsájtottam minden bűnödet. Isten nem vádol. Ebből a szeretetből élhetsz egy életet. És ezáltal gyógyulhatsz meg a mélységes sebzettségeidből, ami mindannyiunkban ott van. Egyszer egy bűnös nőt vittek Jézus elé. Jogosnak tűnt a vádlók ítélete. Házasságtörésen kapták. Az egy erkölcseiben sokkal szigorúbb világ volt. Akit házasságtörésen kaptak, a törvények szerint meg kellett kövezni. A beszélgetés, a találkozó a templomban folyt le. Jézus körbenézett és látta ezt az asszonyt, aki félt és össze volt törve. Tudta, hogy halálra ítélték. Ezért Jézus a vádlóktól azt kérdezte. Ki az közületek, aki nem vétkes? Az vesse rá az első követ. A vádlók szép csendben letették köveiket, a gyilkos eszközt, és eloldalogtak, kiballagtak a templom oldalajtaján. Jézus az asszonytól azt kérdezte, asszony, mondd, hol vannak a te vádlóid? Az asszony fölemelte tekintetét, körbenézett, és azt mondta, sehol, Uram. Azzal a mondattal fejezem be ezt a mai igehirdetést, amit Jézus ezután mondott ennek a nőnek. Azt kívánva, hogy ezzel menj ma te is haza ebből a templomból. Jézus mondja, én sem vádollak, én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél. Amen. Imádkozzunk. Senki másnak ezen a világon valós joga nincs, rajtad kívül Isten, hogy igaz vádakat fogalmazzon meg rólunk azért, akik és amilyenek vagyunk, és ahogyan tudunk élni. Nagyon köszönjük, hogy te mégsem teszed. Vádak zuhognak ránk, vádol minket a gonosz éjjel és nappal, és időről időre kimondva vagy kimondatlanul, vádolnak minket emberek, és mi magunk is vádolunk másokat. Köszönjük, hogy ez az ördögi kör megszakadhat, ha megértjük, hogy az adós levél a bűneink lajstroma ott a keresztfán átszögeztetett. Köszönjük, Krisztus, hogy az életed árán ezt megtetted. Megtetted mindannyiunkért, csak azt várod, hogy a felmentő szót elfogadjuk. Urunk, könyörülj meg rajtunk, mert még elfogadni is olyan nehezen tudunk. Még a bűnbánatot, még a feloldozást, még a bocsánatot és a kegyelmet is oly nehezen tudjuk sokszor elfogadni. Bocsáss meg nekünk érte. de köszönjük, hogy ma prédikáltattad szent igédet, és így küldesz el házadból minket, mint azt az asszonyt. Te sem vádolsz, és nem ítélsz el minket. Helyette szeretsz, és megbocsájtasz nekünk. És itt talpra állva és gyógyulón elmehetünk a te házadból, halva azt is, többé ne vétkezz. Légy áldott, hogy szóltál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjátok az áldást. Az Úr Jézus mondja, én sem ítéllek el, menj, és többé már ne vétkezz. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelezték nekem a testvérek, presbiter testvérek, hogy igen, a templom és a lelkész hivatal közti asztalon, itt az én jobb kezem felé esik ez, kitették a korábbról megmaradt reformátusok lapjainak számait, ingyen el lehet belőlük vinni, szeretettel ajánlom ezeket is. Jövő heti alkalmaink kedden, este 6 órától mini ifi órát tartunk, 6:30-tól a FIFA férfi csoport összevont évad nyitó alkalma lesz. Tehát elkezdődik a FIFA férfi kör alkalma is. Kedden tessenek jönni 6:30-ra. Szerdán este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaóránk lesz. Erre is hadd hívjam fel újólag a figyelmet. Aki teheti, szívesen jön. Nyugdíjas lelkésztestvérünk tartja ezt az alkalmat. Csütörtökön délelőtt 10 órakor. Aki nem dolgozik, el tud jönni, szeretettel hívjuk és várjuk. Ugyanezen a napon, csütörtökön 17 órától lesznek hittanóráink. Mind a 3, tehát az óvodás kisiskolás, az alsós és a felsős gyerekeink számára is 5 órától tartunk hittanórákat. Pénteken délután 5:30-tól Agnus, 5 órától Juvenis, 7:30-órától felnőtt ifi csoportjaink alkalmai órái lesznek. Vasárnap a szokott rendünk szerint 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet és gyermek megőrzést is vállalunk. Feleségem kérte, hogy hirdessem, hogy a gyerek megőrzőbe, a babaszobába szolgáló munkatársakat keresünk, várunk még, akit indít a lélek, szívesen beállna ebbe a szolgálatba az istentisztelet időtartama alatt, vetésforgóba, tehát szokott kialakult rendszerint felügyeljük a gyerekeinket, a egészen kicsiket is, és ide keresünk még segítőket. Takaróné Marcsa Annát keresse az, aki szívesen részt venne ebbe a szolgálatban. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Juhász Antal testvérünket, aki 84 esztendőt élhetett közöttünk. Isten adjon erőt és vigaszt a közénk érkezett, gyászoló, hátra maradt testvéreknek. Jézus Krisztus igéjével bíztatjuk, erősítjük a gyászoló testvéreket. Ő mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed én ezt? Záró énekünket keressük ki, ez a 200. dicséret. 200. énekünket keressük ki így helyünkön ülve maradva, és nemzeti imádságunk előtt ezt énekeljük mind a 6 rövid versével. Az első vers így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.